Bernard Zsolt, Pillangó hatás. Történetünk főszereplője, nevezzük csak Áronnak, pontosan 7 óra 47 perckor lépett ki lakása ajtaján, hogy aztán akkurátusan elkáromkodja magát. A jóisten elkölcseit is érintő szavak annak okán hangoztak el, hogy Áron lejtette a kulcs csomóját, és az épp az ajtó és a küszöb közé esett, majd beszorult kissé az ajtó alá. Ezután a kapkodó és ingerült mozdulat következményeképpen, ahogyan hősünk ide-oda taszigálta az ajtót, a kulcs két párhuzamos vonalat karcolt a nemrégiben lefektetett járólapra az előszobában. Ekkor tolultak a férfi szájára a szalonképesnek nem nevezhető szavak. A káromkodás rövid ideig visszhangzott a lépcsőházban. Ahhoz nem volt elég hangos, hogy a felső emeleteken is meghallják, de ahhoz igen, hogy Áron közvetlen szomszédja 2 percre elodázza távozását a lakásból. A félénk fiatal hölgy éppen lenyomta volna a kilincset, amikor a folytottan is agresszív, trágár szavak megállították a mozdulatot. Fülét az ajtóra tapasztotta, és lélegzetét visszafolytva figyelt, vajon mi történik a lépcsőházban. Az a fajta teremtés volt, aki kétszer is meggondolja, mielőtt nemet vagy igent mond valamire, és egyéb iránt sem szeret gyorsan dönteni. Volt, aki mindezeket előnyös tulajdonságnak tartotta, de olyan is, akinek az volt a véleménye, hogy az életet nem lehet folytonosan felemelt fél lábbal leélni. Minden esetre a nő utálta a hangos szavakat, és azonnal irányt változtatott, ha veszekedő vagy ne adj úristen verekedő emberekbe botlott az utcán séta közben. Most is megtorpant, és Áron reggeli kellemetlenségének köszönhetően a tervezetnél később indult el otthonról. Áron végül kihalászta kulcsomóját az ajtó és a küszöb közötti résből, majd hangulat fokozónak jó hangosan becsapta az ajtót. A hölgy csak akkor mert előbújni fedezékéből, amikor a férfi erőteljes lépteinek hangja messze eltávolodott már, és hallani lehetett, hogy a földszinti lift ajtó is kinyílt. Ez az alig 2 perces késlekedés is elég volt ahhoz, hogy a nő napja gyökeresen megváltozzon, ahhoz képest, amilyen lett volna, ha a tervezett időben hagyja el a lakást. Először is éppen lekéste a buszt, és ez a malőr nem tett jót amúgy sem fényes lelki állapotának. Elszalasztotta a találkozást egy szimpatikus, ám kissé félszeg fiatalemberrel, aki mellette foglalt volna helyet a buszon, és 3 megállónyi időre lett volna szüksége ahhoz, hogy bátorságát összeszedve megszólítsa a nőt. Magától értetődően nem került sor az első randevúra, az első mozira, sőt az együtt töltött első éjszakára sem, amikor megfogant volna első gyermekük, akit aztán még 2 követett volna a sorban, nem egészen 5 év leforgása alatt. Tovább már nem is érdemes folytatni ezt az alternatív életutat, hiszen történt épp elég dolog aznap a valóságban amúgy is. Mert hogy taxit hívott. Semmiképpen nem akart elkésni a munkahelyéről. 10 napja dolgozott ügyfélszolgálatosként egy telefonos társaságnál, 3 hónap kitartó keresés után találta ezt a nem túl nagy kihívást jelentő munkahelyet, de tudta, nincs más választása. Legalább annyi ideig ki kell bírnia, amíg rendezi adósságait, különben a spirál egyre lejjebb viszi újabb és újabb hitelekbe, kölcsönökbe és megalázó helyzetekbe. Így a nem elhanyagolható mértékű értek azt kívánta, hogy ne késsen el aznap. A taxi másodpercek múlva be is állt a már elnéptelenedett buszmegállóba, és a hölgy megpróbálta összeszedni minden határozottságát, hogy megértesse a sofőrrel, nem számít a piros lámpa, nem számít a záróvonal, egy a cél, időben beírni a belvárosba. Sejtette, hogy a fuvardíjra rámegy majd az aznapi munkadíjának legalább 2/3, de nem gondolkodott ezen sokat. Azt viszont nem sejtette, hogy a sofőr, egy hosszú hajú, borostás fiatalember, előző éjjel aktív gyászmunkát folytatott a barátnőivel való szakítás miatt, magyarán egy füstös szórakozó helyen töltötte az éjszakát, és meglehetősen sok alkoholtartalmú italt fogyasztott. Ezt követően 2 órát aludt, és munkába állt hajnalban, mivel utasához hasonlóan munkája megtartásának okán ragaszkodott a pontos kezdéshez. Magától értetődően, másnaposságának köszönhetően reflexei lényegesen lassabbak voltak a megszokottnál, ezért nem volt képes időben fékezni az egyik zebra előtt, amelyen egy kisfiú vezette át kiskutyáját. A kerekek csikorogtak, az autó megállt ugyan, de már későn. A fiúnak semmi baja sem lett, de a kiskutya a jobb első kerék alá került, és ott is maradt. A fiú keservesen sírt, olyannyira, hogy az összecsődülő járókelők először azt hitték, ő is megsérült. Persze mindketten kiszálltak a kocsiból, a nő a fiút próbálta vigasztalni, a taxis zavartan és sarokba szorítva magyarázta az egybegyűlteknek, mi történt. Végül mindketten elvesztették a munkahelyüket. A hölgy nem ért be időben, a taxisofőrt pedig szintén elbocsátották, mivel a taxitársaság nem engedhette meg magának, hogy alkalmazottai házi kedvenceket gázoljanak a zebrán. Most térjünk vissza Aaronhoz, aki abban a másodpercben, amikor a szomszédjában lakó hölgy felemelte telefonját, hogy taxit hívjon, éppen rádudált az előtte haladó autóra, amelynek vezetője történetesen 2 másodperccel a zöld lámpa felvillanása után indított a kereszteződésben. Az inzultált sofőr megijedt kissé a küldt szó hallatán, de aznap egyébként sem mentek jól a dolgai. 3 hete vált el, azt megelőzően, hogy fél év véres küzdelem után megállapodott feleségével a ház, a vagyon és a közös cég felosztásáról. Mindenre ráment az elmúlt 20 évben összespórolt pénze, a közös gyerekükkel való kapcsolat, a haja barnasága és a lelki nyugalma. Érthető módon jókedeit nem fokozta a mögötte türelmetlenkedő autós hangos figyelmeztetése, aki ráadásul sávot váltva és mellé érve még élőszóban is kifejezte véleményét, miszerint minden bizonnyal vak lehet az, aki nem látja, hogy zöld a lámpa. A frissen elvált úriember gyomrában megmozdult valami, és kifelé kívánkozott. Nem szólt vissza, nem emelte fel karját sem valami kifejező mozdulatra. A vállóper és a felesége vérszomjas ügyvédjével való tárgyalások során megtanult bólogatni, hallgatni, továbbá indulatait profi módon elfolytani. Mindeközben nem volt tudomása róla, hogy a hónapok alatt napi életveszélyes adagokban nyelt harag és megaláztatás milyen munkát végez a szervezetében. Nem tudott arról a növekvő daganatról sem, amely a vastag belében vert tanyát, és amelyről majd csak 2 hónappal később derül ki, hogy már operálhatatlan. Azt sem sejtette, hogy ez a dudaszó, valamint a lekezelő hangsúly és mozdulat csak megerősítette szívében azt a meggyőződést, hogy elég volt. Nem egészen 5 hónap leforgása alatt vitte el a rák. Egy kiskorú gyermeket hagyott hátra maga után, aki rockzenész lett, és egész pályafutását meghatározta később apja hiánya. Ez lett dalszövegeinek és mondani valójának fő tartalma. Aaron pedig hajtott tovább. Foglalkozására nézve utazó ügynök volt, feladatai közé tartozott élőszóban bemutatni azokat az exkluzív fotóalbumokat, amelyeket cége már kis példányszámban is roppant kedvező áron értékesített. Aznap 3 kerületet kellett bejárnia. Lakótelepeken, zsúfolt bérházakban nem is próbálkozott, inkább a kertvárosi, hatalmas úszómedencés házakat vette célba, azokat a városrészeket, amelyeket a belvárosban élők csak milliómos negyednek neveznek. Az első ház, ahová most bekopogtatott, egy plasztikai sebészháza volt. Nem is ház, kúria. Az orvos felesége lakberendezőként kereste a kenyerét. Aaron ezt nem tudhatta, de azért észrevette, hogy a ház kívülbelül, beleértve a kerti bútorokat és a hangulatos sziklakertet is, olyan, mintha egy katalógusból elevenedett volna meg. Aaron bizonyos volt benne, hogy jó helyen jár. Az orvos nyitott ajtót. Legalábbis Aaron így gondolta. A férfi alacsony volt, tömzsi és szemüveges. Aaron nem így képzelte el egy plasztikai sebészt. Ő úgy gondolta, aki ezt a hivatást választja, az bizonyára művileg változtat arca előnytelenségein. A férfi orra széles volt, kisé ferde is. Járamcsontja furcsán torz, mintha valaki erőteljesen megcsavarta volna kisgyerekkorában, és úgy maradt volna. Az Az orvos megérezte, hogy vendége tekintete talán az indokoltnál hosszabb ideig időzik rajta, mert kissé hátrébb lépett, az első mozdulatra szélesre tárt ajtót beljebb csukta, és bizalmatlanul kérdezte meg Áront, hogy mit óhajt. Áron előadta a szokásos monológot a szokott hangsúlyokkal, kötelező szófordulatokkal és kifejezésekkel tarkítva, amelyek célja az volt, hogy a potenciális ügyfél csak akkor eszméljen fel csodálatából, amikor már aláírta a megrendelő lapot. Nem is lett volna semmi baj, ha nem jelenik meg a háttérben az orvos felesége, és közben nem szól. Ha csak némán megállt volna a felfelé vezető lépcső aljában, akkor is belefojtotta volna a szót Áronba. De így, hogy a világ legszebb hangján megkérdezte, nem fáradna-e beljebb, olyan hatással volt az utazó ügynökre, hogy elakadt a szava. Megkövülten bámulta a fehér köntöst viselő, vizes haját turbánba csavaró hölgyet, és azt is elfelejtette, melyik cég képviseletében jár el. A hölgy viszonozta a pillantását. Persze Áron nem tudhatta, hogy ez a hölgy sajátja. Nem neki szól az általa csábosnak vélt tekintet, hanem a férfi nem összes képviselőjének úgy általában. Azt sem sejtette, hogy ez jelenti a legnagyobb problémát a nő és a férfi házasságában, és ennek okán rendelkezik az orvos bérlettel egy másik orvoshoz, aki történetesen pszichiáter. A mardosú féltékenységnek most nem volt látható jele, legalábbis Áron számára. Az orvosnak azonban kidagadtak az erek a tarkóján, állkapcsa és rágó izmai megfeszültek, végtagjai hideggé merevettek. Pár másodpercig tartott a jelenet, majd a sors újra megnyomta a lejátszás gombot. Szó sem esett ezután üzletről, a férfi magára erőltetett udvariassággal megköszönte vendégének a látogatást, majd kitessékelte Áront a kertbe. Az ügynök akkor eszmelt csak fel, pislogott egyet, és szívében valami furcsa melegséget vélt felfedezni. Azon a helyen, ahol korábban meghalt felesége foglalt helyet. Beszállt autójába, de még nem indított. Mint amikor behunjuk szemünket, és még sokáig látjuk a napkorongot, amelyet megbámultunk előzőleg. A férfi a fehér köntösös hölgy arcát vélte kirajzolódni a szélvédőn hosszú másodpercekig. Vissza kell ide jönnöm, gondolta. Beszélnem kell ezzel a nővel. De nem most, tette hozzá. Elindult. Kitavaszodott, úgy vélte. Pedig csupán pár perccel került közelebb, még nem is a tavaszhoz, csupán az év végéhez. December volt, hómentes advent. Az emberek rohantak szeretni, rohantak túl lenni a karácsonyon. Áron akkor is ott nem akart túl lenni semmin. Csupán még egyszer látni ezt a nőt, megérinteni, vagy egyszerűen csak közelében tölteni egy napot, az estét, a jövőt. Nem került sor erre. A hölgy férje Áron távozását követően aznapra már használhatatlanná vált. Élet egyik legjobban sikerült féltékenységi jelenetét produkálta, percekig üvöltözött a feleségével, aki kezdetben felvette a kesztyűt és hasonló hangerővel és stílusban kérte ki magának párgyavágyait, de később, ahogyan lenni szokott, sírva bezárkózott a fürdőszobába, és ott is maradt egészen addig, amíg a férfi dúlva fúlna el nem hagyta a házat. Az orvos ugyanúgy munkába indult, ahogyan Áron, a szomszéd hölgy és a taxisofőr is, ám közel sem volt abban a fizikai és lelki állapotban, hogy operáljon aznap. De neki sem volt választása, ahogyan a többi, a játékban résztvevő, egymást nem ismerő szereplőnek sem. Beírva a rendelőbe bemosakodott, megnézte aznapi menetrendjét, bevitette első kliensét a műtőbe, és hozzálátott az alig 10 éves lány orrsövény műtétjéhez. Közben elő-elő tolakodott a reggeli látogató képe, és egy iszonyatos gondolat furakodott be a fejébe. Szinte látta maga előtt, ahogy az utazó ügynök távozását követően leparkol a sarkon, megvárja, amíg ő kijön a házból, és elhajt, majd újra becsönget a házba. Az asszony ajtót nyit, még mindig a fehér köttöst viseli, csak most nincs annyira megszorítva az öv, mint korábban. Beengedi a férfit, leülteti a nappaliban, itallal kínálja, majd valami ímeítőt érzett, valami recsent, és szakadt egy időben. elborzadva merett a műtőágyon fekvő lány arcára. Szakértő volt. Tudta, hogy a lány orrát még így is rendbe lehet hozni. De azzal is tisztában volt, hogy mindez műtétek sorozatába és az orvosi jó hírébe kerül majd. És hosszú távon a házasságába. Áron időközben folytatta körútját, és sikerült 4 szerződést kötnie. Boldog volt, és boldogsága másokra is átragadt. Csak a rendkedvéért. Délben evett egy szendvicset az egyik gyors büfében. A pultos hölgy aznap reggel vásárolt pár dolgot a közeli szupermarketben, de ezt persze Áron nem tudhatta. Olyan apróságok voltak a kis kézitáskában, mint egy csomag zsilettpenge, egy toll, egy jegyzetfüzet, kis üvegnyi, de nagyon erős konyak és hasonlók. A lány tekintetén valami felszabadultság látszott. Nem azért, mert élvezte az életét, sokkal inkább, mert aznap estére tervezte eldobni azt. Reggel kitakarított, kiselejtezte ruhás szekrényét, és valamiért arra is késztetést érzett, hogy lefényképezze a macskáját. Ezután vásárolt be. Búcsúlevelet nem írt. Minek? Ő nem üzenni akart, hanem meghalni. Amikor Áron belépett, feltűnt neki a férfi sugárzó tekintete. Szerelmes, gondolta. Ő is elmosolyodott, és még arra is vette a bátorságot, hogy megkérdezze, mi az oka az örömnek. A férfi talán fel sem nézett rá, csak ennyit suttogott. Jó lesz ez. Nem szólt többet, nem is értette a lány, mit jelentenek a szavak, de a következő órában, kihasználva a pillanatnyi vendéghiányt, bement az öltözőbe, kivette a zsilettpenge készletet a táskájából, és kidobta a szemétbe. Még pár zsíros papírtálcát is borított rá összegyűrve, nehogy a főnöke megkérdezze, mit keres az oda nem illő csomag a szemétgyűjtőben. A konyakot megtartotta estére. Addigra kitalálja majd, mit ünnepeljem. Aztán majdnem beleütközött a nőbe. Meg sem ismerte először, motyogott valamit elnézésképpen, a nő pedig felnevetett. Hely, 1000 éve! Ennyit kiáltott. Osztálytársak voltak a középiskolában. Vagy csak évfolyamtársak? Áron nem volt benne biztos, de arra azért határozottan emlékezett, hogy legalább egyszer órákon át csókolóztak valami iskolai ünnepség alatt. Szalagavató? Farsang? Rég volt. Ő is felnevetett, és szíve táján újfent azt a melegséget érezte, mint korábban. Emlékezett a nő illatára. És a nevetése is ugyanaz volt. Most már nem különösebben tetszett neki, de mindegy is volt. A nő még mindig belé kapaszkodott, nehezen nyerte vissza az egyensúlyát, köszönhetően tűsarkú cipőjének és a jeges útnak. És Áron nem engedte el. Beszéltette, emlékeztette a nőt azokra az évekre, amelyek tele voltak tervekkel, és amelyek úgy hitték akkor soha nem fognak maguk mögött hagyni. 5 percet töltöttek együtt. A nő ez idő alatt lekéste a halálát, amely 3 utcával odébb várt rá, egy hasonlóan jeges járda szakaszon, amin most is megcsúszott. Akkor nem lett volna ott senki, aki elkapja és koponyatörést szenved. A mentő érkezése előtt 1 perccel lélegzett volna utoljára. De így, az Áronnal való találkozás után úgy döntött, hogy előszedi a fiók mélyéről a régi iskolás képeket, rendszerezi és albumba sorolja őket. Mindössze egy tetszetős fényképalbumra volt szüksége, ám ehhez át kellett mennie az út túlsó oldalára, ahol a lelkiismeretes házmesterek alaposan felsúzták a járdát. Áron csak ment tovább, mindenről mit sem tudva. Fogalma sem volt arról, hány ember életéért vagy csupán jó hangulatáért lett felelős, és hány ember halálát okozta. Azt sem tudta, hiszen hogyan is tudhatta volna, mi történt a kisfiúval, akinek kutyusát elgázolta egy taxi. Vagy a szomszéd lányjal, aki miután elvesztette friss munkahelyét, úgy döntött, külföldön próbál szerencsét, és beiratkozott egy német nyelvtanfolyamra. Nem rendelkezett semmi információról a kamaszlányról sem, akinek arcát eltorzította a plasztikai sebész, viszont lábadozása alatt blogot kezdett írni, amely 100 000 kedvencévé vált. Csak ment, és tette a dolgát. És mindvégig azt gondolta, hogy közérzete csak rá tartozik.